Most hallgassák meg interjúnkat Erdő Péter bíborossal a konzisztóriumról és a jubileumi szentévről.
Bíboros úr, ön részt vett a szombati konzisztóriumon. Ferenc pápa 3,5 éves szolgálata során 55 bíboros nevezett ki. Hogyan alakul és formálódik az egyház arculata az új bíborosok személyiségén keresztül?
Mindenek előtt Ferenc pápa megválasztása óta több alkalommal került sor konzisztóriumra, ezek néha előadásokkal is össze voltak kötve, ahogyan ez a korábbi időben is megtörtént. A legutóbbi alkalommal az ünnepélyes bíborosi beiktatás és a közös szentmise volt a két programpont. Összefoglalva azt lehet mondani, hogy a nem Európából érkező bíborosoknak az aránya mintha növekedett volna, különösen most a legutóbbi kinevezések alkalmával. Ez lehet, hogy a bíborosi testületnek az alakulását is jelzi.
Ezzel mint egy arányosabb jelenlét valósul meg?
Azt nem tudom, mert az arányosságnak többféle kritériuma lehet. Lehet, hogy a térképen elhelyezkedve arányos-e, de olyan is lehet, hogy a katolikusok számának megfelelően súlyozottan arányos-e. Hát ezeket nem feltétlenül kell megtartani, hiszen a bíborosi testület, mint tudjuk, nem az egyháznak a választott parlamentje, akkor a választókerületeknek az arányosságáról lehetne beszélni, hanem a római egyházat jeleníti meg, hiszen azáltal válik valaki bíborossá, hogy kap egy címtemplomot, egy diákoniát, vagy egy címtemplomot, vagy egy szuburbikárius egyházmegyét. Tehát gyakorlatilag a Szentatya maga választja ki azokat a papokat, illetve püspököket, akiket bíborosként a munkatársával meghív. Ilyen értelemben azt hiszem, hogy a távolabbi világrészeknek, Pápua Új-Guineától, Maláizián keresztül a tapasztalatai gazdagítják a képet, az pedig már régen is, már a középkorban is egyike volt a szempontoknak, hogy a különböző országok, különböző régiók életét, tapasztalatát, helyzetét értő emberek bekerüljenek a testületbe. Tehát ma a világ ilyen nagy, úgyhogy erre szükség van. Egy másik jelenség, ami szintén korábban elkezdődött. Második János Pál már több alkalommal nevezett ki 80 év fölötti papokat is bíborossá. Ez elsősorban az életművüknek az elismerése volt. Főleg nagy teológusokat választott be a bíborosok közé. Azonban előfordult azért olyan is, aki inkább a lelkipásztori tevékenysége vagy a személyes tanúságtétele alapján kapta meg ezt a címet. Most például megrendítő volt annak az albán papnak az esete, aki nagyon sok évet töltött súlyos börtönkörülmények között, és a tanúságtételével azt hiszem, hogy példakép lehet mindenki számára. Tehát ilyen értelemben a bíborosi kinevezésnek egy üzenete is volt.
Jut-e számukra bármilyen szerep a címen túl az egyház irányításában?
Hát attól függ, tehát a 80 éven felülieknek jogilag meghatározott szerepe természetesen nincsen. Viszont néha a jelképeknek az ereje is nagyon nagy. És fontos dolog az is, hogy azért a konzisztóriumokon, amikor hozzászólások és eszmecsere is lehetséges, akkor minden bíboros felszólalhat, tehát független attól, hogy hány éves, ez is egy értékes hozzájárulást jelent. A bíborosi testületnek a hangulatára is tudnék mondani azért egy pozitívumot, hiszen minden ilyen kinevezés azért öröm. És ez az öröm leginkább az úgynevezett udvariassági látogatások során mutatkozik meg. Most szombat délelőtt volt a bíborosi beiktatásoknak a sora, délután pedig az udvariassági látogatás. A 6. pálcsarnokban, illetve annak az előterében volt mindenki. Ez újdonság, hiszen korábban a Vatikán területén több helyen fogadták a gratulálókat, ilyenkor az új bíborosok. Na most találkozik az ember nem csak magával az új bíborossal, akit vagy régebb óta ismert, vagy nem. Jó, magam ismertem azért a 80 éven aluliak közül több mint a felét, részben a szinódusról, részben azért, mert európaiak voltak, őket a európai püspöki testületekből ismerte az ember. De hát azt hiszem, hogy az a környezet, ami kíséri őket, a barátaik, a rokonaik, a falubeliek, akik eljönnek és gratulálnak, az ő örömük az átragad mindenkire. És látjuk azt, hogy honnan érkezik. Azt hiszem, hogy azért ez is egy fontos megjelenítése a világegyháznak. Ebben az összefüggésben meg felfedez az ember ismerősöket az új bíborosoknak az ismerősei rokonai között. Szóval néha olyan kapcsolatokat ismerünk föl, amire addig nem is gondoltunk. Ez is egy gazdagodás. Tehát minden ilyen visita di cortesia után az ember egy emelkedett hangulatban tér haza azzal, hogy gazdagodott az egyház.
Szabad azt kérdezni, hogy kiknek örült úgy különösképpen?
Örültem én mindenkinek, ismétlem az albán bíboros úrnak a tanúságtétele miatt, de hát az európaiak, a madridi érsek például. Ugye neki személyesen is köszönettel tartozunk, mert most, október 23-án az Almudena katedrálisban olyan gyönyörű emlékmisét rendezett az 56-os forradalom és szabadságharc hőseinek és áldozatainak a lelküdvére és a tiszteletére. Cserháti püspök urat is meghívtak, együtt miséztek, tehát azt hiszem a magyar közösséget igen nagy szeretettel veszi körül. Úgyhogy ővele is nagyon jó a kapcsolat. De mondhatnám természetesen a Brüsszel-Mechelni érsek urat is, akivel európai testületekben találkoztunk, vagy az új amerikai bíborosokat, akikkel szintén a színódus kapcsán a család témában ismerkedtem meg, vagy beszélhetnénk Aguilar Étesről, a mexikói bíborosról, aki szintén a színódusi munkában több színóduson is megismertem, vagy mondhatnám azt, hogy az új dikasztériumnak, amelyik az élettel, a családdal és több más rokon területtel foglalkozik, az új amerikai prefektusa, a Farrell bíboros úr, ő is már egy kedves gesztust tett Magyarország felé, hiszen nem régen volt Budapesten Andrea Bocellinek a koncertje a Szent István Bazilikában, amit ők rendeztek. Hát egyrészt megköszöntem neki, másrészt elmondtam, hogy ez egy nagy esemény volt, rengetegen jelen voltak, és egy öröm az egész társadalom számára.
Ferenc pápa bezárta a Szent Kapud a Szent Péter Bazilikában, lezárta a Szent Évet, ami a helyi egyházban egy héttel korábban történt meg. Milyen tapasztalatokkal zárta ön, bíboros úr, az egyház megyéjében a Szent Évet?
Jó magam az Esztergomi Bazilikában zártam be a Szent Évi kaput, és a tapasztalatok között szerepel egy sor program, amit ebben az évben külön ezért szerveztünk. Itt az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről van szó, amelyekről nem csak konferenciákat tartottunk, cikkeket írtunk, hanem például Mária Remetén a kegytemplomban pünköst hétfőn ennek szenteltük a közös ünneplésünket, és minden egyes cselekedetről közös imádsággal, elmélkedéssel, és azt hiszem, hogy közös cselekvésekkel is megemlékeztünk. Tehát ilyenkor pünköst hétfőn egyébként is a katolikus szervezeteknek, intézményeknek, mozgalmaknak a seregszemléje van, és egy kicsit ebből a szempontból néztük át, hogy az irgalmasságnak melyik cselekedete hol valósul meg. És rengeteg ötletet kaptunk, nagyon sok mindenki meríthetett ösztönzésből, hogy jé, hát itt már ezt és ezt ilyen szépen végzik. Nagyon fontos az, hogy az élőkért és holtakért imádkozni, a tanácstalanoknak jó tanácsot adni, azután szomorúakat vigasztalni, és itt van. Tehát számos olyan jó cselekedet, számos olyan irgalmassági forma van, amire ma ismét aktuális, hogy gondoljunk. És hát ezekből némelyiket azt hiszem új módon is tudtuk valósítani az idei évben. A kaput az ember kívülről nyitotta ki, azonban a szertartás úgy jött, hogy bezárni viszont belülről zártuk be. Ez is egy jelképes értékű helyzet. Kívülről kopogunk az isteni irgalmasság kapuján, és egyszerre csak azt veszük észre, hogy beeresztett minket, bebocsátott a saját szeretetébe, és az úgy marad. Tehát nem kizárunk, hanem becsukjuk a kaput azzal, hogy másokat is szeretettel vár.
Bíboros úr, ön két cikluson át elnöke volt az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának. Hogyan tudja az egyház ma megszentelni Európa népeit? És milyen segítséget tud nyújtani nem egyszerűen identitásválságában, nem csekély identitásválságában?
Hát az első, hogy az egyház küldetésének nagyon sok területe és megnyilvánulása van, és majdnem mindegyikre van az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának egy külön szakbizottsága, ami összegyűjti a püspöki konferenciáknak arra a területre illetékes felelőseit. Tehát a hitoktatás, a oktatás-nevelés kérdése egyáltalán, a hivatás gondozás, a család, aztán a szociális kérdések, amit most úgy hívunk, hogy Caritas in Veritate bizottságok, amiben Justitia et Paxtól kezdve sok minden beletartozik. Azután vannak olyan bizottságok, amelyek regionálisak, tehát például a dél-kelet-európai összejövetel, azután a keleti katolikus egyházaknak az éves találkozója, ahol a szentségeket vették sorra például, Aztán nagyon fontosak az ökumenikus párbeszédnek a formái az ortodoxokkal. Még most jövő januárban Párizsban is lesz egy ilyen kontinentális találkozónk. Fontos dolog az is, hogy az Európai Püspöki Konferenciák tanácsa összehozza a kontinensnek a különböző távoli részeiben működő egyházakat. Tehát szintézist alkot a tapasztalatokból, mert valljuk meg őszintén, honnan tudná egy portugál, hogy mik az egyház élet napi problémái Észtországban, vagy Törökországban például, ahol szintén tehát az is hozzátartozik a szervezetünkhöz, vagy Oroszországnak a mondjuk így, hogy ázsiai részén. Tehát mindezek olyan tapasztalatok, amikből a többiek is meríthetnek. És sokszor ez azzal végződik, hogy meghívják egymást vendégségbe, meghívják előadást tartani, meghívják valamilyen liturgikus vagy egyéb programra, ahol a helyi híveknek is bemutathatja azt a szolgálatot, amit otthon teljesít. Tehát a kölcsönös segítségnek és az ajándékok cseréjének egyfajta megnyilatkozása. Ma már az talán sematikus lenne mondani, hogy a két tüdő az ott válik el, ahol valamikor a kommunista rendszer határa volt, nem egészen, nem mindenben, erről is árnyaltabb képünk van, de az biztos, hogy eltérő történelmi utak és ma is eltérő helyzetek vannak.
És más örökségek.
Más örökségek is. Most emiatt nekünk fontos az, hogy alapvető kérdésekben, hit és a szeretet alapvető kérdéseiben persze, hogy így mondjam, megnyilatkozunk néha közösen is. Ezt a tematikus kongresszusok végén, vagy az afrikai püspökökkel találkozva, vagy amikor a Szentatyánál tesszük tiszteletünket, meg is fogalmazzuk, néha nagy közönség felé is. Azonban az is fontos, hogy tiszteletbe tartsuk egymás sajátos helyzetét. Tehát ne kívánjuk azt, hogy a mi tapasztalatunk alapján és nyelvén fogalmazza meg a szomszéd is a maga részletproblémákra szóló válaszát, hiszen a helyzet egész más. Tehát a türelemnek és a egymás tiszteletének is egy nagy iskolája ez a közös munka. És mindez azonban az evangélium iránti közös elkötelezettségben. Tehát igenis van erőteljes közös hang, ami Jézus Krisztust és az evangéliumot, az egyház tanítását illeti, és van egy tisztelet a sokféle helyzet és tapasztalat iránt. Azt hiszem, ez a kettő így együtt, ha az európai kereszténységet, az európai egyházat jellemzi, akkor azzal már nagyot nyertünk.
Erdő Péter bíborossal Péter Vértesajai László készítette a beszélgetést.